3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Magyarország az elmúlt 15 évben minimálbér növekedésben az Európai Uniós átlag 3-szorosát hozta, így fogalmazott a miniszterelnök a minimálbér emeléséről szóló megállapodás aláírása után Budapesten. Orbán Viktor felidézte, 2010-ben a minimálbér 73 ezer forint volt, a garantált bérminimum pedig 89 ezer forint. Orbán Viktor kiemelte, a magyar gazdaságpolitika elmúlt 15 évben kialakított iránya, amely a munkaalapú gazdaság megteremtését szolgálja, fenntartható és fenntartandó. Ez a megállapodás segít abban, hogy a munkaadók és a munkavállalók is úgy érezzék, a bérszabályozás a kormánytól függetlenül a piaci viszonyok és a saját döntésük alapján alakult ki, valamint abban is, hogy a kormány továbbra is el tudják fogadni, nem mint a bérek alakításában beavatkozó közhatalmat, hanem inkább mint a gazdaságpolitikai partnert, fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök leszögezte, semmilyen kormányzati gazdaságpolitika nem lehet sikeres, ha azt nem támogatják a munkaadók és a munkavállalók. És az, hogy Magyarországon ma egy kifejezetten piacbarát, vállalkozásbarát, teljesítmény elvű gazdaságpolitika van, csak azért lehetséges, mert a kormányt ezekben a célkitűzéseiben mind a munkaadók, mind a munkavállalók támogatják, fogalmazott Orbán Viktor. A visegrádi csoport együttműködése ma is a közép-európai stabilitás egyik legfontosabb pillére, ezt mondta sajtónyilatkozatában Sólyog Tamás köztársasági elnök, miután megbeszélést folytatott a visegrádi négyek együttműködés államfőivel Esztergomban. Sólyog Tamás elmondta, az egyeztetés kiemelt témája volt a V4-es régió versenyképességének javítása. Az államfő kiemelte, támogatják azokat a törekvéseket, amelyek célja a versenyképesség erősítése, ugyanakkor a zöld és digitális átállás esetében is az ipar és a gazdaság érdekeit is szem előtt tartó intézkedéseket kell hozni. Sólyog Tamás hozzátette, a gazdasági-ipari versenyképességet alapvetően határozza meg az energiabiztonság kérdése, annak árstabilitási és ellátásbiztonsági aspektusa. Sólyog Tamás felhívta a figyelmet a demográfiai kihívásokra, kiemelve Magyarország álláspontja, hogy a fiatalok támogatása, a családtámogatási rendszerek erősítése elengedhetetlen a fenntartható népességszint eléréséhez. A modern napelemes rendszerek telepítését ösztönző pályázaton az elutalt összegek meghaladták a 60 milliárd forintot. Több mint 21 ezer család, összesen mintegy 86 milliárd, egyenként több mint 4 millió forintos támogatással csökkentheti áramszámláit, saját eszközzel zöld energiát termelve és tárolva, jelentette be Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A tárca közleménye felidézte, a tavaly januárban indult egy teljes éven át elérhető program a napelemes rendszer és energiatároló beszerzési és felszerelési költségeinek 2/3-át vállalta át a nyertes háztartásoktól. A pályázat összesen 130 milliárd forint értékben teszi lehetővé korszerű és energiahatékony beruházások megvalósítását. A Napenergia Plus program hozzájárult ahhoz, hogy idén tavasszal túlnőtte a 300 ezret a Magyarországon működő háztartási naperőművek száma. A már befejezett fejlesztésekben 88 megawatt teljesítményű napelemet telepítettek a családok, 141 megawatt óra kapacitású tárolókkal, összegezte a bejegyzés. Csaknem 8000 katás vállalkozót érinthet a kata alanyiság megszűnése, mivel nettó 100 ezer forintot elérő adótartozásuk van, az érintetteknek a Nemzeti Adó és Vámhivatal a napokban figyelmeztető levelet küld, hívta fel a figyelmet az adóhatóság közleményében. Mint írják, a kisadózó vállalkozások tételes adója a KATA szabályai szerint megszűnik az adó alanyisága annak, aki az év utolsó napján 100 000 forintot meghaladó nettó adótartozással rendelkezik, és a tartozásba az év végéig esedékessé váló tételeket is bele kell számítani. A NAV arra hívja fel a vállalkozók figyelmét, hogy ellenőrizzék adószámlájukat az ügyfélportálon, ahol a tartozás online bankkártyával is fizethető. A tájékoztatás szerint fizetési kedvezmény is kérhető és pozitív elbírálás esetén megmaradhat a jelenlegi státusz, de amennyiben a tartozás év végére sem csökken 100 000 forint alá, a NAV határozattal megszünteti az érintettek KATA alanyiságát, írja a hatóság közleménye.
Az időjárásról.
Pénteken többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, a Tiszántúlon lehet szakadozottabb a felhőzet, a Tiszától nyugatra valószínű több helyen is időszakos esőzápor, a keleti eszél megélénkülhet, a maximum hőmérséklet térségünkben 8 és 11 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Mi lehet most a parajdi sóbányával? Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Siel Lóránd, erdélyi geológus, akivel a parajdi sóbányáról beszélgetünk majd.
Olyan sóbányát nem ismer senki, amely fel van telve vízzel, és hát valamikor ne omlott volna be.
A bányából szivárog a metán, de ez okozhat-e problémát?
Lehetnek még üregek, amelyek nincsenek vízzel föltelve. Ott gyűlhet föl a metán. Ez klasszikusan akár valahol ki is törhet. Tehát elvileg megvan a lehetősége, hogy ez, ha elkezd valahol gyorsan kiáramolni, akkor ugye ez egy robbanásveszélyes dolog lehet egy zárt térben.
És hamarosan arról is megkérdezem a geológust, hogy szerinte lesz-e még Parajdon újra sóbánya, sóturizmus.
De én gondolom azt, hogy Parajdon reális abban gondolkodni, hogy lesz egy hamar bánya, ha lesz egyáltalán valaha.
Műsorunk végén pedig adventi gondolatokat ma Radvánszky Ferenc kárpátaljai református lelkésztől hallhatnak majd.
Ő képes arra, hogy ismételten a szétesettet összerakja, az elveszettet felépíti, az összeromboltat megtartja. Ő az, aki egyedül azért jött el, hogy a mi életünkben megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett.
Ezekkel várjuk ma önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Nélkülünk szép volt még ez a hely.
Csak száraz, ó, én nem. Halványzöld szakállat rajzolt a tóra, kislánykoromban te gondoltad volna, ó, én nem. Hányszor ébredünk még napfényben, látsz-e még hóesést a tél? Te elhinnéd rólam, ha azt mondanám, a
döntöttem, te elhinnéd rólam.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Bizonyára emlékeznek, hogy május végén érkezett a dermesztő hír Erdélyből, a Korond-patak vize ömlik a paradicsombányába. Aztán hamarosan feltelt vízzel a patak tovább folyt, a bánya mélyében pedig ott maradt a rengeteg sós víz. Azokban a hetekben mi is sokat foglalkoztunk a bánya helyzetével itt az Európa Rádióban. De vajon mi változott az eltelt lassan fél év alatt? Erre próbálunk a mai műsorunkban választ kapni. Vendégünk Sije Lóránt geológus, akitől hamarosan megkérdezem például, hogy mi lehet most a Parajdi sóbányában, be fog-e omlani előbb vagy utóbb az egész bánya, ki lehet-e szivattyúzni a sós vizet onnan, és hogy lesz-e még valaha Parajdon sóturizmus. Vendégünk tehát Sije Lóránt geológus, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem egyetemi docense.
Mielőtt a parajdi aktualitásokról beszélgetnénk, én egyetlen egy kérdés erejéig hagy ugorjak vissza néhány hónappal ezelőttre. Én kíváncsi vagyok, hogy ön hogy emlékszik ma, hogy hogyan tudta meg a hírt, hogy ömlik a Korond-patak vize a parajdi sóbányába, mit érzett ekkor, tudta-e, hogy mi fog következni, hogy milyen munka vár önre, mi az, ami úgy lepörgött ön előtt azokban az első pillanatokban?
Természetesen én is a sajtóból tudtam meg, tehát mint mindenki más tulajdonképpen, hogy ömlik be a víz. Igazából már korábban tehát azt tudtam és azt követtem, hogy ott dolgoznak, és próbálják menteni a menthetőt, mert már volt a beszivárgás, tehát ugye volt a beszivárgás, de az, amikor beszakadt ez a gát, és elkezdett az a víz beömlés, ami végül a bánya feltöltődés is vezetett, az egy hát úgynevezett havária-szerű esemény volt abban a szempontból, hogy nem volt ez előre látható olyan tekintetben, hogy senki sem számított egy akkora mennyiségű csapadékra olyan rövid idő alatt. És ez a hírek bejelentnek, hogy hát ez beszakadt, és elkezdett feltelni a bányom. És hát mire gondoltam, két dologra, az egyik az, hogy hát ez addig telik, amíg telhet. Ezt nem fogja senki tudni megállítani. Nagyjából egyből arra mondtam, hogy akkor gyorsan keresünk valamilyen bányatérképet, lehetett találni nagyon gyorsan, hogy nézze meg, hogy mi az, hogy állnak ott a különböző vágatok, hogy meddig telhet egyszerűen, mi lehet az, ami vízzel feltelhet, és mi az, ami menthető. De aztán rögtön nyilván, mert ez a szakmai dolog, de azért a következő másodpercben az jutott eszembe, hogy hát mi lesz a településsel, és hát az ott dolgozó emberek vajon veszélyben vannak-e, és milyen megfeszített munka fog várni rájuk, mert addig is megfeszítve dolgoztak, hogy azt a vízbeszivárgást meggátolják, és akkor egyszer csak ez, hát kútba dőtt az egész próbálkozásuk. És hát nyilván fogalmam nem volt, hogy milyen munka vár rám, mert igazából követtem, hogy hát mi történik. És hát az a probléma állt elő, hogy úgy ítéltük meg, hogy többen itt ebből született, többen egy ilyen, mondjuk azt, hogy geológus társaság, akik ismerjük egymást, hogy egyszerűen nincs előlépés. Nincsen előlépés abban a szempontból, hogy itt embereket kellene kitelepíteni, ez beomolhat, stb. És hát ez már a következmény ennek, hogy pár nap múlva született meg az állásfoglalás, amit majd elküldtünk a sajtónak, jól emlékszem, egy pénteki nap volt, amikor ez megtörtént. Aztán van egy személyes történetem is, valaki felhívott, hogy láttam, hogy mi történik Parajdon. Mondom, hogy persze láttam, és hát az illetőnek az ott az első kérdés, hogy jó, és akkor utána hol fog étkezés is ott venni, Parajd is ott venni. És ott úgy átfutottam az agyamon, hogy ez a legkisebb baj, hogy te honnan fogsz étkezés is ott venni, vagy Parajd is ott venni, menne sokkal nagyobb a baj. Tehát egy kicsit ez olyan, hogy is mondjam, nagy egyszerűen, és ha próbálom szépen megfogalmazni, nagyon kiábrándító volt ez a kicsinyes ráfókuszálása a problémára. Körülbelül ezekre tudom most is visszaemlékezni, hogy akkor mi történt.
És az végül, hogy szakmai segítségre kérték föl, az meglepte, vagy valahol utána a napok folyamán a nyomán már egy természetes dolog volt, mondjuk miután kiadták ezt az állásfoglalást, akkor ebből azért már számíthat ott erre akár?
Direktben nem számítottam erre, mert hát általában ennek az állásfoglalások mi szoktott lenni. Ezért már életem során egy pár ilyen állásfoglalást valamilyen témában írtam alá, oktatási témában, tudom is én, emberi jogi témában és így tovább. A legtöbb, ami szokott történni, hogy a sajtó foglalkozik vele, aztán ők is aláírtak egy állásfoglalást, ez egy ilyen tipikus, mondjam azt, mint egy ilyen értelmiségi új gyakorlat, és aztán kész, nem szokott ennek következménye nagyon közvetve, tehát nem szokott az lenni, hogy fölhív valaki, hogy na jó, én gyerekek, hát láttuk, hogy itt valami problémát érzékeltek, nem akartok eljönni, mondjuk egy, hogy ki az a valaki, mondjuk egy szakpolitikai államtitkár, vagy valaki felhív, hogy akkor nem akartok itten valamit segíteni, vagy milyen jó lenne, hogy, tehát ez azért nem szokott előfordulni. Nálunk felé az azért nem annyira életszerű, de hát most lett foganatja, azért ez egy ilyen dolog lett, hogy hát akkor miközben ugye Románia kért segítséget az EU-tól, mert azért érzékelték, hogy erős a baj, és hát látszott, hogy erős a baj, nyilván, hát ez bánya tehet fel vízzel, vagy fel volt már telve, most már nem tudom pontosan, mikor kérték egész pontosan a segítséget, akkor az látszott, hogy vannak olyan döntéshozók, akik nem tudnak ebben tájékozódni, mert nem az ő munkájuk, tehát egy olyan helyzet állt elő, amiben nem tudnak, csak egy, ha van mögöttük, vagy mellettük egy csapat, ezt segíti őket, akkor tudnak tájékozódni. És akkor ez innen kezdődött, tehát hogy ez nem volt egy... Nem gondoltam arra egyáltalán korábbi tapasztalat alapján, hogy ennek lesz valamilyen fogalmatja mondjuk a politikum fele.
Köszönöm szépen, ennyit a múltról, és akkor ugorjunk egy nagyot napjainkra. Mi az, ami az ön szaktudása és ismeretei alapján elmondható arról, hogy ma mi van a Parajdi sóbánya helyén, a barlang mélyén?
Amit lehet tudni, az, hogy az üregek fel vannak telve vízzel. Amit lehet tudni, hogy ki van építve egy két tulajdonképpen monitoring rendszer. Az egyik egy ilyen automatikus robot megfigyelő állomás, ami azt figyeli, hogy milyen elmozdulások történnek, és ki van építve egy mikroszeizmikus rendszer, ami a rezgéseket figyeli. És hát van még egy rendszer, ez igazából nagyobb időtávra, nagyobb léptékű mozgásokat tud érzékelni, ezek tulajdonképpen ilyen tükrök, ez az INSAR tükrök, amelyek egy egészen más típusú kutatás miatt telepítettek a sóhelyre egy ilyen tükröt, meg a sóhely közelében még kettőt, és ezek hát a bányakatasztrófa miatt tulajdonképpen más szerep jutott nekik, abból a szempontból, hogy ezek a nagy léptékű, nagyobb léptékű elmozdulásokat tudnak esetleg rámutatni. Tehát van egy figyelőrendszer, és van egy nagyobb léptékű, nevezünk megfigyelés lehetővé tevő, nagyon léptékű elmozdulás megfigyelését lehetővé tevő rendszer. Tehát ez a három van. És hát mit lehet tudni? Azt, hogy föl van telve a rendszer vízzel, azt lehet tudni, hogy a metán áramlik ki a rendszerből. Ugye ez volt az egyik pont, amiben nagy ellentmondások voltak, mert ezt lehetett tudni, hogy a metán áramlik. Tehát ezt a sószorosban a kolléganőnk, a kis Boglárk ezt mérte többször. Más is tudott róla, hogy van metán, nem csak ő, de ők mérték is. Sok helyen áramlott ki a metán, kisebb nagyon mennyiségben. Igazából oda akarok visszatérni, hogy jelen pillanatban az van, hogy van ez a megfigyelő rendszer, mint a korábban mondtam, és ezen kívül pedig hát ki van építve egy ilyen, úgy képzeljük el, mint egy nagyon méretű gégecsőből álló, hát csővezetékrendszer, amely a Koron patakát a kritikus helynél csővezetékben vezeti. Ez a cső ilyen acélsodronyokkal van kifeszítve a sóhegy körüli oldalakra, és tulajdonképpen, hogy konkrétan ezen túl mi történik, azt két helyről lehet tudni. Egyrészt a nyilvánosan, az egyrészt a bányageológus szokott néha különböző Facebook bejegyzéseket közé tenni, amelyeket tudomásom szerint nyilvánosan hozzáférhetőek. tettetek ilyen információmorzsák, illetőleg nemrég az a beruházó, aki ezt a kégecsőrendszert kiépítette, valamilyen oknál fogva elégedetlenségét kifejezetten meghívta a sajtot, és akkor bemutatta, hogy hát ott, ahol ők dolgoznak, az mennyire veszélyes, és hogy amit megjegyzem, korábban is tudtunk. Tehát amikor feltelt az üreg, és kezdtek megjelenni ezek a süllyedékek, és ezt figyelték napokon keresztül drónokkal, közvetlen intézeti kollégáink készítették a drónfelvételeket, és láthatod, hogy nőnek ezek a üregek, tehát akkor is veszélyes volt, tehát ez nem ma lett veszélyes. Valamilyen oknál fogva az illető cégvezető, ez úgy tűnik, mintha megharagudott volna valakire, elkezdte ezt a sajtóban mutogatni, hogy hát áramlik a metán itt is, meg ott is, illetőleg, hogy valamilyen fekete lé áramlik fölfele a vízzel. És hát erről nagy vita lett, hogy akkor mi ez a fekete dolog. Úgy tűnik, amennyire meg lehet állapítani, hogy ez valami szemétnek a csurgaléka, de hogy honnan azt, senki se tudja, mert mindenki adatlan állítja, hogy ott a Sóhegyen az üregeket csak hát törmelékkel törtötték ki, soha nem volt szemét oda szállítva. Ennyit lehet tudni, meg illetleg az, hogy nincs előrelépés. Tehát nem látszik az, hogy most itt valami lenne, mindenféle terveket lehet hallani, hogy akkor dolgoznak, hogy új bányát nyitani, akkor ott megpróbálták ezt az Erzsébet aknát megnézni, hogy ez egy régi bányat hely, úgy szintén a Sóhegyen, de úgy tűnik, hogy ez nem elég nagy, és eléggé föl van telve mindenféle törmelékkel. Nem tudom, hogy oda hordták a törmeléket, vagy az helyeken beomlott, nem tudom pontosan, és hogy azt a tervet talán elvetették, és körülbelül ez az, amit lehet tudni. Vagy ami van ott.
Köszönöm, és akkor néhány tisztázó kérdés. Az egyik, hogy a metán, az, ha jól értem, az egy természetes és várható dolog volt, de miért? Megpróbálna elmagyarázni, és hogy ez probléma-e egyébként?
Igen, természetes. Tehát az első kérdésére, igen, ez egy természetesen várható dolog. Az Erdély-medencében vannak olyan gázmezők, amelyek sódiapirok oldalához kapcsolódnak. Tehát ez a tulajdonképpen egy parajdon, ami van, ez egy sódiapir, ezt úgy képzelje el a kedves hallgató, hogy valamilyen olyan sótest, amely magas, ez több kilométer magas is lehet, és több száz méter átmérőjű, vagy még ennél is nagyobb, tehát egy ilyen nagy sókiemelkedés. Egy sóhegyet képzeljen el, csak éppen a talaj alatt a kőzetben. És ehhez kapcsolódóan az oldalában nagyon sok helyen van olyan, hogy ez a többi kőzet meggyűrődik, és ez olyan, mint egy csapda, egy ilyen kis kupolák a só oldalában, ahol az Erdély-medencében sok helyen van metán fölhalmozódva. Úgyhogy ez várható, tehát ez nem valami rendkívüli. Illetőleg hát korábban is ismerték, sőt, hát a bányában a látogatók biztonsága miatt volt valamilyen metán megfigyelés, hogy nehogy probléma legyen. Illetve volt egy bányászbaleset, ami ehhez is kapcsolódik, úgyhogy ez ismert volt. Tulajdonképpen, sőt, ezt fúrásból is ismerték. A veszélye az, hogy ugye ennek van egy keveredési aránya, és hát ha a levegővel keveredik, akkor bizonyos százalékban keveredve berobban hat. Mi ez a százalékos arány? De ezt hívják, ezt hívták régebb sújtólégnek, vagy ezt hívják sújtólégnek. Körülbelül olyan elegy, olyan metán levegő elegy, ami 4 és körülbelül 12-15 térfogat százalék. És ez a robbanó képesség az valahol a legerőteljesebb körülbelül a 10% körül. És ugye jelen pillanatban a bányában az átfutó szellőztetés ez nincs. Vízzel feltelt üregek, de lehetnek még üregek, amelyek nincsenek vízzel föltelve. Ott gyűlhet föl a metán. Ez klasszikusan akár valahol ki is törhet. Tehát elvileg megvan a lehetősége, hogy ez, ha elkezd valahol gyorsan kiáramolni, akkor ugye ez egy robbanásveszélyes dolog lehet egy zárt térben. Most nem úgy kell elképzelni, hogy a Sóhegynek a teteje, vagy erre nem számítanék, hogy most felrobban, tehát ne ilyen veszélyre gondoljanak, de ez egy potenciális veszély.
De akkor mire gondoljunk? Bocsánat, hogy belekérdezek, ja. Most képzelni egy bulvárlapnak nyilatkozna, tehát ugye látja a szalag címet, amit ebből lehet írni, tehát mielőtt ezt
persze, világos, nem
oda nyilatkozik, csak hogy akkor ez mit jelent? Legrosszabb forgatókönyvben.
A legrosszabb forgatókönyv számomra jelen pillanatban az, hogy azok, akik hát dolgoznak, most gondolom végeznek különböző monitorizálást továbbra is, nekik oda kell figyelni azoknak a bányászoknak, mert tudomásom szerint lejárnak és nézik, hogy akkor a víznek a sótartama hogy változik, hogy hát nehogy tulajdonképpen balesetet szenvedjenek. Tehát ezt jelenti, nem a településre nézve veszélyes jelen pillanatban, vagy nem gondolnám azt, hogy a településre veszélyes.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Sije Lóránd geológussal, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem egyetemi docensével. Maradjanak az Európa Rádióval.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Tovább emeli a kormány a pedagógusok bérét, jövőre 936 ezer forint lesz az átlagfizetésük, ezt közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook oldalán. Gulyás Gergely a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a stratégiai kabinet ülésen több napi rendet is tárgyalni fognak a jövő heti kormányülést megelőzően. Ezek közül talán a pedagógus béremelés a legfontosabb, fogalmazott Gulyás Gergely. A miniszter emlékeztetett arra, hogy Magyarország megállapodást kötött az Európai Unióval, amelynek értelmében a pedagógus béreknek el kell érniük a diplomás átlagbér 80%-át. Ezért évről évre ennek megfelelően emelkednek a bérek, rögzítette Gulyás Gergely hozzátéve, a pontos összeg függ attól, hogy ki melyik kategóriába tartozik. A 936 ezer forintos átlagos pedagógus bér nagy előrelépés ebben a ciklusban, jelentette ki a miniszter hozzátéve, a pedagógus bérnek 2031-ig a diplomás átlagbér legalább 80%-át el kell érnie. A magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar 2030-ra Európa dobogósa lesz, a termelékenység másfélszeresére, a hozzáadott érték a kétszeresére nő, az ágazat exportja 10 milliárd euróról 16 milliárd euróra nő az évtized végére, ezt mondta Nagy István agrárminiszter. A Portfólió Agrárszektor 2025 konferencián a tárcavezető kiemelte, 2025-ben egységes kérelem keretében 546 milliárd forint jutott el az ágazat szereplőihez, 163 milliárd forinttal több, mint tavaly. Beruházások támogatásáról több mint 500 milliárd forint értékben született döntés, ez is gyors fejlesztést irányoz elő. Nagy István szerint jó hír, hogy Magyarország már nem alapanyag termelő és nyersanyag kibocsátó. 62%-ról 74,2%-ra nőtt a feldolgozott termékek aránya az exporton belül, az élelmiszertermelés volumene 39%-kal emelkedett az elmúlt 15 évben. A miniszter tájékoztatott arról is, hogy 50 milliárd forint hitelkeretet különítenek el a tájfeldolgozók számára a Demján Sándor program részeként. A tájhasznú tehén támogatása címen eddig 16 milliárd 500 millió forintot fizettek ki, és még idén 7 milliárd 500 millió forintot szeretnének eljuttatni a gazdákhoz. 200 óvoda épült vagy újult meg az országban eddig az egyházi óvodafejlesztési programban, ezt közölte a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Sopronban, a Hunyadi János Evangélikus Óvoda Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola új óvodai tagintézményének a Virágos Kert Evangélikus Óvoda megáldása alkalmából. Soltész Miklós elmondta, a katolikus, a református, az evangélikus egyházak közreműködésével 100 új óvoda épült, így 100 megújult vagy kibővült az országban, ami azt jelenti, hogy 20 ezer férőhely megújult környezetben van, további 7800 pedig új férőhelyet jelent. Az evangélikus egyház 850 férőhelyet újított fel vagy létesített az elmúlt években, mondta az államtitkár hozzátéve, Kecskeméten, Veszprémben és már Sopronban is elkészült az új óvoda, Bakony-Csernyén pedig várhatóan februárban adják át az épületet. Az adventi időszaktól új néven több szolgáltatással vehető igénybe a MÁV csoport térképes útvonal tervező és járatinfó szolgáltatása. Az egykori Emma mostantúl a tavasszal bemutatott új applikációhoz illeszkedő MÁV Plus néven üzemel tovább, a weboldal is a mavplus.hu címen érhető el, közölte a MÁV csoport. A tájékoztatás szerint a régi elérési útvonalak továbbra is élnek, a korábbi címeket átirányították az új webhelyre, így minden utas automatikusan az új szolgáltatásokhoz férhet hozzá. A közleményben felidézték, az év elején tett miniszteri 10 vállalás egyike a közlekedési társaság új okostelefon alkalmazásának elindítása. Azóta a MÁV Plus applikáció fejlesztése folyamatos, és újabb szolgáltatásokkal bővül. Az utasok több valós idejű adattal rendelkező térképes felülettel találkozhatnak a járatinformációs oldalon. A vonatnemek a térképen egyedi vizuális megkülönböztetést kaptak, a járműikon jobb felső sarkában látható piros pont pedig mutatja, ha a járat késési biztosítással kompenzált, írja a MÁV csoport közleménye.
Az időjárásról.
Pénteken többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, a Tiszántúlon lehet szakadozottabb a felhőzet, a Tiszától nyugatra valószínű több helyen is időszakos esőzápor, a keleti eszél megélénkülhet, a maximum hőmérséklet térségünkben 8 és 11 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Sije Lóránt geológussal, a kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem egyetemi docensével. Témánk pedig a parajdi sóbánya helyzete.
Említette azt, hogy ugye vízzel van feltelve a bánya, de vannak részek, ahol valószínűleg nincs víz. Ezt hogyan képzeljük el olyan értelemben, hogy azok a terek, amiket ismerhetünk, azok, akik jártunk a bányának a látogatható részeiben, hogy ezek mondjuk plafonig víz alatt állnak, és akkor fokozatosan a fal, ami sóból van, így kezd kiolvadni belőle a só, és egyre nagyobb üregek lesznek, és bizonyos részek így beomlanak, és egyre tágul a hegy gyomra, vagy ez ilyen laikus felvetés, de egy szakember hogy mondaná ezt, hogy mi történik lent, és ez milyen időtávban történik?
Ami jelen pillanatban kirajzolódik, az az, hogy tulajdonképpen, mintha nem ez történne, de amit tudunk, hogy a bányában levő víznek a vízszintje az valamennyit emelkedik, meg süllyed, úgy tűnik, ez ilyen méteres skála körülbelül, ami az arenget következni, hogy időközönként reagál valamire, valószínűleg az időjárás változása, tehát ez azt jelenti, hogy áramlik időnként még valahonnan víz a bányába, és tűnik el belőle. Tehát van valamennyi, de relatíve stabil a vízszint. Tehát van egy kis játék, de relatíve stabil a vízszintje. Annyiban jó, hogy hát a víz csak addig tud sót kivoldani, ameddig telített lesz sóra, azaz ezt mindenki el tudja otthon játszani, hogyha egy pohárba elkezdi a sót önteni egy pohár vízhez, és kevergeti, és egy idő után hiába tölt bele sót, mert a só az ott fog maradni a pohár alján, és nem fog feloldódni a vízbe. Túltelített lesz az oldat, és úgy tűnik, hogy az oldat az túltelített, tehát magyarán eddig oldott, és aztán és innentől nem olduljon sokat, ha valamennyi új víz kerül hozzá, az igen, de amúgy meg nem. Tehát, hogy ez gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy telített egy sűrű oldat, és szépen tartja jobbról-balról, lentről-fentről, tudom is én a bányának a falait, meg az oldalait. Igazából, ami viszont történik, és amire általában a tötes hóbányákra ezt szokott történni, feltelik vízzel, hogy azért ez egy nem egy teljesen zárt rendszer, magyarán azért valamennyi víz távozik, valamennyi víz érkezik, és hosszú időtávon az lesz, amit ön mesélt, hogy az üregek azok összenőnek, egyre nagyobbak lesznek, és hát az a födén, a felül lévő kőzetrétegnek a nyomását nem fogja elbírni, és egyszerűen be fog szakadni. Ez szokott történni. Az összes vízeltelő sóbánya, mert mindenki megegyezett, hogy olyan sóbányát nem ismer senki, amely fel van telve vízzel, és hát valamikor nem omlott volna be. A kérdéstük az, hogy mikor.
Na, ezt akartam kérdezni, mikor, vagy meg lehet ezt előzni azzal a teljesen laikus felvetéssel, amit most meg fogok tenni. Nem lehet-e kiszivattyúzni azt a vizet onnan, hogy ha még most állnak azok a falak, kiszedjük a vizet, akkor ott marad a víz nélküli bánya.
Az első kérdés, hogy mikor, senki nem tudja megmondani jelen pillanatban. Tehát egyszerűen ez kellene. Amit gondolok én, és igazából ezt úgy mondom, hogy nem tudom, hogy megtették-e, de ez kellene egy üregkutatás, hogy egyáltalán hogy néznek ki az üregek most. És azt összevetni a bánya korábbi ismert paramétereivel, mármint a méreteivel. Nőttek az üregek, vagy nem nőttek, vagy milyen. Ez gyakorlatilag egy sókarszt rendszer alakult ki, ott, ahol a víz báromlott, hogy gyakorlatilag úgy kell elképzelni egy barlangrendszer csak sóba. Az hogy néz ki, milyennek a térfogata, a morfológiája, és ez változik-e. Hogy ez mikor, azt elég nehéz megmondani. Illetőleg, hát annyit lehet még mondani, hogy nagyon szakmai legyen, hogy hát amikor a falaknak a teherbíró képessége mondjuk a plafonnak megszűnik. De hogy ez mikor időben, ezt nem tudnám én megmondani, és nem is bocsátkozni jóslatban. Jó, viszont azt lehet látni, kollégánk egy konferenciában is mutatta, hogy azért vannak erőteljes, van elmozdulás, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy fentről egyre nagyobb és nagyobb az elmozdulás, és ez egyszer megadja magát, hogyha ez itt történik. Tehát ennyi, amit jelen pillanatban tudunk.
És akkor ez a szivattyúzás, ez egy
igen, most, ugye? Nem. A másik kérdés, ebben van a legnagyobb vita, azt hiszem, amennyire én tudom a szakemberek között, egyáltalán nem badarság. Mit tudnék mondani arról, hogy melyek ezeknek a feltétele? Egyik feltétel az, hogy a víz nem áramlik a bányában. Tehát a bánya üregekben, ahonnan ki akarjuk szivattyúzni a vizet, onnan ne áramlik. Hát mind otthon, hogyha valaki ki akarja kádba merni a vizet, és még egy csapon jön a víz, akkor az egy elég nehéz feladat, mert sokkal több gyorsabban kell merni, vagy nagyobb hozammal, mint ahogy áramlik ugye bele. És utána meg állandóan kellene meregetni kifelé, hogy a kádban ne legyen víz. Tehát egyszer azt kéne megszüntetni, hogy az üregben, azaz az otthoni kádban, az én példámnál maradjak, ne áramoljon többet be víz. Tehát a koronpatakát el kell ugye teljesen terelni, itt azért vannak esetek, úgy tűnik, hogy néha áradáskor talán mellette is folyik, vagy nem teljesen világos, de nincs tökéletesen megoldva az elvezetés. Kellene ismerni ehhez mindenképp a bánya körüli területnek a vízföltani viszonyait. Tehát mi áramlik, hol áramlik be, az merre áramlik, stb. És mikor ezt tudjuk, akkor el lehet dönteni, hogy jó, ha az üregekben nem áramlik jelentős mennyiségű víz valahonnan, tehát jelentős, amely mondjuk nem okoz semmilyen problémát, akkor ugye mi a probléma, hogyha elkezdjük kiszivattyúzni a vizet, az, hogy jelen pillanatban a víz egy nagy nyomást fejt ki a falakra, mindenféle irányba. Úgy kell elképzelni, hogy a vízosztónak van egy hatalmas magassága, amilyen magas a bánya, és annak van egy nagy nyomása, nevezzük egyszerűség kedvéért hidrosztatikus nyomásnak, nem pont az, de mindegy, mint az óceánba. És ez a nyomás, ez a bányát tulajdonképpen tartja, nyomja egyszer a kőzetet, de ellentart a kőzetnek a feszültségnek. Tehát úgy olyan, mint mikor a nagy nyomás alatt, hogyha valaki egy vízzel teli párnát nyom össze, hogy a víz az ellentart a felső nyomásnak, a külső nyomásnak. Na most, ha ezt a vizet elkezdjük nagyon gyorsan kiszivattyúzni, akkor ugye ez az ellentartás ez megszűnhet, és akkor ezért következhet be omlás, illetőleg a falak kiengednek ez a nyomás alól, és akkor attól is következhet be omlás, hogyha repedezettek a falak. Úgyhogy van, aki azt mondja, és ez nem egy teljesen elvetendő ötlet, hogyha nem áramlik be víz egyáltalán, akkor nagyon-nagyon jól képített megfigyelő rendszer, amellyel nagyon jól lehet követni a bánya különböző részeinek az alakváltozását, és a szeizmikus a rezgéseket, elkezdeni kiszivattyúzni szép lassan, és figyelni, hogy mi történik a bánya üregekben. Mondjuk egy keveset szivattyúzni, akkor nézni, hogy történik, hát ilyenkor szoktak várni, akkor kiengednek a falak, akkor megint folytatni, szóval ezzel lehetne próbálkozni. Igen, ám csak mi akkor ott vagyunk, hogy körülbelül a 6, megosztanak a becslések, de valahogy 5-7 millió köbméter sósvíz lehet a bányában. Na ugye azt kell valahol tárolni, és kell valahol sómentesíteni. Ezt is meg kell oldani. Ennek a vége pedig micsoda? Két dolog, rengeteg pénz és rengeteg szakértelem. És az a kérdés a végén, hogy az angol szokta mondani, hogy at the end of the day, hogy mi az a költség, mi az a befektetett humán tudás, ami megéri még ezt a vízzel feltelt bányát rááldozni. Na, erre kellene valakinek, egy gazdasági föltanosnak, egy gazdasági szakembernek, és végülsősorban egy tontishozónak válaszolnia. Pont azon a ponton vagyunk, hogy igen, és annak fel kell vállalni annak a döntésnek a helyrészt a súlyát is, de fel kell vállalni annak a döntésnek a terhe mellett a következményeit is. Jelen pillanatban egy ilyen padhelyzet van, gondolja el, hogy ki fogja, hányan történelmi sóbánya van, most nemrég volt Románia, hogy beomlott egy üreg, amit nem figyel senki. Itt lehet, hogy ha 20 év múlva is itt tartunk, ki fogja figyelni. Gyűjtván nem fognak, fegyelőrendszerek fognak működni, és ha akkor omlik be, akkor katasztrófa lesz. Tehát, hogy azt akarom ezzel mondani, hogy talán a legrosszabb helyzet az, amikor a pad helyzet van. Mert nem tudjuk, hogy most akkor A, vagy B, vagy C szerint cselekszünk. És kicsit úgy érzem, hogy most Parajd pont ebben a helyzetben van. Mármint a parajdi bányakatasztrófa után kialakult helyzet a bánya körül.
Most van egy csomó kérdés, ami lehet, hogy nem is az önhöz tartozó dolog, de most itt felvettem, hogy például jogilag se értem, hogy itt kinek kellene döntést hozni. Tehát, hogy most a bánya tulajdonos, ez egy román állami tulajdonban lévő bánya, de mégiscsak egy állami vállalat tulajdonában van. Tehát most ez a bánya vállalat hozhatna döntést arról, hogy szivattyúzik, vagy nem szivattyúzik, vagy...
Hát igen, ez egy rettenetesen rátapintott a dolognak az egyik, aki lesz ináram. Ez egy rettenetesen fura dolog, hogy tulajdonképpen a kármentesítést az végzi, aki a kárt okozta. Holott nagyon egyszerű és logikus megközelítéssel élve sok országban ez úgy van, hogy van valamilyen kármentesítő, mondjuk legyenek vállalatok, most az egyszerűség kedvére valamilyen szervezetek, mert különböző kármentesítéssel foglalkoznak, és ők végzik a kármentesítést a károkozónak az anyagi terhére, nem a károkozó. Hogy a köznapi példával éljek, azért nem szoktuk ahhoz az autószerelőhöz visszamenni, aki már egyszer elrontotta az autónkat. Most egy picit úgy van, hogy az a vállalat, amely a... Most nyilván van ebben valamennyi véletlenszerű faktor is, meg szerencsétlenség. Tehát szoktak dolgok úgy is történni, hogy megtörténik anélkül, hogy mindent megcsináltunk, jól odafigyeltünk, és mégis megtörténik a baj. De azért itt ez egy nagy kérdés, hogy a Szárom, mint vállalat mennyire figyelt oda, hogy megelőzze a bajt, és mennyire tett meg mindent. Úgy tűnik, hogy legalábbis a legújabb hírek, amik hozzám eljutottak, az, hogy a miniszterelnöknek az ellenőrző testülete rengeteg mindenféle szabálytalanságot állapított meg. Ez talán egy október végi hír. Elég sokáig dolgoztak rajta, de azért körülbelül ugyanarra következtetésre jutottak, hogy egy csomó minden olyan dolog történt, ami nem volt megfelelő. Hát ugyanaz a vállalat, aki okozta a problémát, ő az, aki meg is javítja a problémát. Azért ez egy kicsit érződhet itt érdekkonfliktus is, meg csomó minden más. Úgyhogy igen, jelen pillanatban ez a fura helyzet van, hogy a Szárom, de ő az, aki koordinálja, tehát ő bíz meg különböző cégeket, hogy bizonyos munkákat elvégezzen, de ő végül is a koordinátor. És ez a cég, ez tartozik egy minisztérium alá, még bonyolultabb legyen a dolog. Problémák különböző részei, azok máshová tartoznak. Tehát például az, hogy valamit mondjuk a folyosóval szennyeződik, az például a környezetvédelmi minisztériumhoz tartozik. A pénz, főleg ilyen extra esetekben, meg amit a minisztérium jön, az esetben a pénzügyminisztérium is érdekelt ebben. És így tovább. Tehát, hogy túl sok minisztériumhoz és túl sok egységhez tartozik, mert egy nagyon összetett probléma, és ez nyilván nem segít a megoldásnak a kezelésében sem, egyrészt is a felelősségnek a felvállalásában sem, mert hogy magyarul szoktuk mondani, a sok bába között elveszik a gyermek.
Hogyha holnap azt mondanák, hogy kedves Sielóránd, megbízzuk, hogy ön döntse el, hogy mi legyen a parajdi sóbányával, szivattyúzzunk, ne szivattyúzzunk, meddig monitorozzunk, mit csináljunk, akkor ön mit javasolna?
Egyrészt engem bízzanak meg, mert én geológusként valamennyi átlátom ezt a dolgot, de ez nem az én szakterületem személy szerint, úgyhogy visszautasítanám a megbízást, vagy tennék javaslatot, hogy esetleg mit kérdezzenek. Ezt nem is gondolom, hogy ez nem az én feladatom lenne, és nem is a szakemberek feladat. A szakemberek javaslatot tehetnek, hogy minek mekkora a kockázata, minek mekkora mi az, amit meg kell végezni, és akkor ezt ki lehet számolni, hogy mennyibe kerül. És ez azt hiszem, hogy pont ez az izgalmas ebben, hogy nem a szakemberekkel ezt a munkát. Ők javaslatot tesznek, és egy döntéshozó kell, döntést hozzon. Ötletem persze van, csak én semmiképp nem én vagyok az. Egy relatív egyszerű geológus vagyok ebben, de én nem vagyok ennek a kérdésnek a kimondottan a szakértője, de amúgy is azt hiszem, hogy nem a szakemberekkel ennek egy döntést hozzanak erről, hanem egyszerűen egy szakmai stáb kellene, akit leültetnek, és akkor azt mondják, hogy tegyenek valamilyen javaslatokat, hogy mit lehetne csinálni. Konkrétan forgatókönyvre gondolok. Tehát A, B, C, D, nem tudom, E, legyen 5. Ami azt mondja, hogy ha ezt csináljuk, ezt lehet megpróbálni, azt lehet megpróbálni, azt lehet megpróbálni, ezt lehet megpróbálni, ennek ez lehet a következménye, ez a kockázata, és ekkora lehet a gazdasági fölteni hatása, mondjuk. És ehhez hozzá kéne tenni a szociális, meg mindenféle egyéb hatást, hogy értse. Tehát, hogy nem csak geológusok kellenek ebben, meg bányamérnökök, hanem konkrétan gazdasági szakemberek is, meg szociális, mondjuk, ha úgy tetszik, szociológusok, vagy gazdasági szociológusok. És ha ebből kell a döntéshozónak fölvállalni azt, hogy hova megy tovább.
Oké, akkor máshogy kérdezem, van már olyan szakmai bizottság, amiben megkérték, hogy vegyen részt sok más szakember mellett, ami aztán ezt az öt forgatókönyvet elkészíti?
Nem, nincs ilyen bizottság.
Akkor ez a probléma. És erre utal, hogy patthelyzet van, és nem halad sehova a döntés.
És nem is várnék arra, hogy engem kérjenek.
Na jó, de nem is tud róla, hogy lenne ilyen bizottság.
De nem tudok. Értem. Tehát az a hálózat, az a szakember hálózat, akivel én kapcsolatban vagyok, és akik azért itt jó sok ember, nem én, hanem főleg az én kollégáim, úgy értem kollégáim, hogy geológus kollégáim, mint szaktársak, beletettek azért rengeteg időt, és adott esetben rengeteg pénzt is ahhoz képest, tehát az elutaztak oda, ott ültek napok is, stb. Én úgy tudomásom szerint egyiket sem kérték ilyen bizottságba.
Ön szerint lesz még Parajdon sóbányászat és vagy sóturizmus? Nem feltétlen úgy, ahogy ismertük valaha, tehát így tágra nyitva mondom ezt a kérdést, mit gondol erről?
Az egész katasztrófa kezeléssel kapcsolatban milyen tapasztalataim vannak. Amit én érzékelek abból, vagy ahogy érzékelem, hogy mi történt az elmúlt, tehát május vége óta, én azt gondolom, hogy rend pillanatban irreális erről beszélni. Hát egy egyszerű, tehát egy olyan helyen, ahol nincsenek ezek a problémák, ami Parajdon van, és bányát nyitani, azért évek, és akkor még egyszerűen fogalmaztam, vagy rövid időt mondtam, évek betellik. Én nem hiszek bennem. De én gondolom azt, hogy Parajdon reális abban gondolkodni, hogy lesz egy hamar bánya, ha lesz egyáltalán valaha. És nagyon örülnék, hogyha nem nekem lenne igazam.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Sije Lóránt geológust, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem egyetemi docensét hallották.
A boldogságtól szakadjon meg a szívem, miért velem vagy miért épp velem nem értem, örömömet törjed ezer szilánkra, az életem ne boruljon virágba. És velem ébredsz egyedül, véget vet a vágynak, ha a lélek menekül. A boldogság még itt van, de már ő is ellenség. A szemeim lehunyom, és látom, mi a vég. Magamban se bízom, hogy bízhatnám magam rád. Ha bennem dúl a vihar, azt te hogy vészeled át? A felhőim mögé nem fúj be a szél, a naptól a fél. Hogy az érzés bent honnan, hova tart, ugyanazt a lángol, vagy ha semmit sem akart. Újabb szerelem jön nekem, újabb vereség, hiába nézek fel, nem látszik az ég. Magamban se bízom, hogy bízhatnám magam rád. Ha bennem dúl a vihar, azt te úgy vészeled át. A felhőim mögé nem fúj be a szél, a naptól a fénye már végleg külön él. A boldogságtól szakadjon meg a szívem. Miért velem, vagy miért épp velem nem értem? Örömömet törjed ezer szilánkra. Az élet.
református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk a hamarosan kezdődő adventi gondolatokkal a végéhez közeledik. Én most elbúcsúzom, ha van véleményük, írják meg a véleménykukac.europaradio.hu címre. Műsorunkat ezt is és a korábbiakat is visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon. És ne felejtsék, van egy mobilapplikációnk is, hogyha távol lennének a megszokott rádiókészüléküktől, az okostelefonjukon is hallgathatnak minket. Mai figyelmüket köszönöm, búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra!
Adventi gondolatok.
Rodvánszky Ferenc, a kárpátaljai Bótrágy és Kaszony református lelkipásztorának adventi gondolatait hallják.
Jézus az adventnek a jelentőségét legdirektebb módon, abban az igében fogalmazza meg, amikor így szól önmagáról. Az embernek fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Úgy mutatkozik be itt Jézus, mint az embernek a fia, vagyis olyan valaki, aki együtt érez. Együtt van velünk a helyzetünkben, magányunkban, teherhordozásainkban, szorongattatásainkban. Átérzi, amit mi átérzünk, és éppen ezért tud olyan lenni, aki fel tudja vállalni bűneinket, gyengeségeinket, betegségeinket, terheltségeinket. Ő azért jött, mert mi nem tudunk hozzá menni. Ő neki kellett áttörni. Az ég és a föld, a látható és a láthatatlan, az örökkévaló és a mulandóság határát. Az emberi tehetetlenségről és gyengeségről beszél ez, a Jézusi jövetel, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Itt a mutatószón van a hangsúly, ami. Azt jelenti, aminek van értéke, nem azt, aminek nincs. Ami fontos, hogy az élet kiteljesedjen, és fontos, hogy áldott legyen. Ez lehet egy álom, terv, megvalósulás, kapcsolat, elveszett ami számunkra. Jézus pedig, ami értékes, azt ismételten felszínre tudja hozni, meg tudja találni, és a továbbiakban rá tud minálunk mutatni. De nem csak ezt tette meg. Kegyetlenség lenne, hogyha itt megállna az ige, hogy megkeres. Mert talán ez az emberi teljesítménynek a csúcsa. Megkeresni, analizálni, felszínre hozni, mi az, ami értékes volt, ami számunkra, aztán elveszett, nincsen. Tudjuk ezt, és fáj. Mindennek a hiánya. Aki nincs mellettem, amit nem tudtam megtartani, ami kicsúszott a kezemből. De tovább megy az ige, amikor arról szól, hogy meg is tartja, ami elveszett. Erre már csak ő képes. Ő képes arra, hogy ismételten a szétesettet összerakja, az elveszettet felépíti, az összeromboltat megtartja. Ő az, aki egyedül azért jött el, hogy a mi életünkben megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Azt kívánom a kedves hallgatóknak, hogy ezt a krisztusi adventi célt éljük meg, hogy ez az adventi cél valóban mi nálunk úgy valósuljon meg, hogy Jézus, az együttérző Isten, aki emberfia, jön egészen közel mi hozzánk, felszínre hozza azt, ami értékes, értelmes az életünkbe, és meg is tartsa. Amen.
Rodvánszky Ferencet, a kárpátaljai Bótrágy és Kaszony református lelkipásztorát hallották.
Adventi gondolatok. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Történetek, amelyek megérintenek.
Beszélgetések, amelyek elgondolkodtatnak.
Találkozások, amelyek erőt adnak.
20 éve, hogy elindult Tiszán innen és Tiszán túl református rádiója.
20 éve szólunk Önökhöz az értékek hullámhosszán,